Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ami Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, szükségünk van, Urunk, pártfogásodra, bölcsességedre, iránymutatásodra, mert, Urunk, nálad nélkül elvesztjük az irányt, elveszünk e földi élet sok útvesztőjében, s, Urunk, nálad nélkül nem tudunk bölcsességre jutni, mert Te vagy a bölcsességnek kezdete. Úrunk, könyörülj meg rajtunk, és védj bennünket körüle mai napon is, a Te végtelen kegyelmeddel, töltsd ki ránk a Te szent lelkedet, amely a megelevenítő, s kérünk, hogy tedd most is élővé és hatóvá a Te igédet, hogy a Te akaratod, amit elterveztél felülünk ezen az estén is, azt a Te igéd célba tudja juttatni. Urunk, oly nagy szüksége van ennek a világnak a vigasztaló jelenlétedre. Te magad mondod, vigasztaljátok az én népemet. És, Urunk, boldog az az ember, akit Te megvigasztaltál, mert ő maga is képessé válik a vigasztalás szolgálatára. Úrunk, hadd adjunk hálát neked a mélységekért, a próbatételekért, a tövisekért, mert, Urunk, megtapasztaltuk ezen a héten is, hogy elegendő volt számunkra eddig is a Te kegyelmed, és tudjuk, hogy ezután is csak arra számíthatunk. Jöjj hát, Szentlélek, Úristen is, szenteld meg a mi elménket, szívünket, egész valónkat, hogy be tudjuk fogadni a kijelentést, a kijelentett ígét. Jövel hát, Urunk, és légy közöttünk, hallgass meg minnyájunk könyörgését. Jézus Krisztus nevében. Ámen. Kedves testvérek, Istennek igéjét szeretném felolvasni, úgy, amint az írva található a mai napra rendelt új szövetség íge szakaszban, János evangéliumának 14. részében, a 12. verssel kezdődően a 21. verssel bezárólag. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, mondja Jézus, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az Atyához megyek, és amit kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyában vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki befogadja parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én Atyám, én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Kedves szeretett testvérek, a pártfogó ígérete. Jézus a búcsú beszédeiben így szól a tanítványaihoz, próbálja őket felkészíteni arra, amire talán emberi módon mi nem is tudnánk egymást felkészíteni, hogy mennyire fájdalmas dolog a búcsúzás, hogyha valaki többé már test szerint nem ismerhetünk majd. És ott van a szívünkbe, tudjuk, hogy talán már nem sok van hátra, hogy már csak talán napjai vannak, vagy talán csak órái, és hiába próbálunk készülni arra a percre, hogy hogyan fog bekövetkezni, hogy egyáltalán mi is az a bölcs, amit még tehetünk egyáltalán. És kedves testvérek, amikor bekövetkezik, bármennyire is készültünk, akár imádságos szívvel, mégis felkészületlenül ér bennünket, mert mi emberek nem tudjuk elfogadni azt, hogy többé nem láthatom, hogy többé nem szólhatok hozzá. Az ember értelme számára ez egyszerűen elfogadhatatlan, és nem is csoda, mert hiszen az ember nem halálra lett megteremtve. Isten, amikor megteremtette az embert, nem teremtett halált, nem teremtett betegséget, hanem arról hallunk Pál tanításaiban is, hogy a bűn zsoldja a halál. Éppen ezért, aki megszületik erre a látható világra, sajnos belénk van kódolva az élettel együtt a halál is. Spurgeon is, a nagy ige hirdető tanított erről, és azt mondja, hogy ahol ott van az élet, közvetlen a sarkába van a halál. Ennyire közel van egymáshoz az élet és a halál. Mi azt hiszük, hogy fényényi távolságokra vannak, pedig nem. Egyáltalában nem. Ahogyan a fényt követi az árny, és az árnyék után meg kell, hogy jelenjen a fény, az éjszaka sötétje után kell, hogy jöjjön a hajnali pirkadat, aztán a nap felkelte. Ennyire közel jár egymáshoz az élet és a halál. És kedves testvérek, Istennek kegyelme mennyire csodálatos, hogy nekünk mégsem kell halálfélelmek között élnünk. A halál tudata mindenkinek másképp fejlődik, de egészen, amíg tart az életünk, fejlődik bennünk ez a tudat, és van, amikor észre is tudjuk venni, kisebb gyermekeken is akárhogy, játék közben is, odafigyelnek arra, amikor ilyet játszanak, hogy lélegzik, dobog a szíve. Ha valakit elvittek orvoshoz, egyből eljátszák, hogy az orvosi rendelőbe az orvos vagy a doktornéni hogyan vizsgálta meg őket, vagy hogyha volt a családban nagy beteg, akkor egyből ez a téma, akár óvodás életkortól kezdve, mit jelent a halál, mit jelent az élet. Nagyon sok hitoktató el tudná mondani, hogy általános iskolába bizony van, amikor félre kell tenni az ő tanrendjüket, tanmenetüket is, mert hogyha valakinek elhunyt a nagymamája vagy a nagyapja, akkor kedves testvérek, a gyermekek nem is tudnak másra figyelni, csak arra, hogy mi is a halál. És ott van már is a következő kérdésük, hogy én is meg fogok halni. Kedves testvérek, az ember halál tudata fejlődő képes, és ez azt jelenti, hogy egyre inkább elfogadja az ember ennek a jelenlétét az életében, de ami nagyon fontos, kedves testvérek, hogy Jézus újra értelmezte a halált épp úgy, mint az életet. Amikor a jelenések könyvében azt mondja, hogy az a neved ugyan, hogy élsz, pedig halott vagy, akkor ez arra a tetsz halott állapotra vonatkozik, amikor még valaki Jézus Krisztus nélkül éli az életét. Nem élete része a megelevenítő, nem része az életének az ige, még nem formálta át. Miért fontos, hogy Jézus Krisztus a fiú megszabadítson bennünket? Azért, mert egyedül Jézus Krisztus váltság halála által az ő feltámadásának ereje tud minket felkötözni, elkötözni, nehéz szavakat találni, amit szeretnék kimondani. Tud feloldani bennünket, talán ez a legjobb szó arra, az alól a testiség alól, ahogyan a test, a lélek és a gondolat egybe van szerkesztve ebbe a földi létbe. Az, aki Krisztusban van, életének a hangsúlya áttevődik arról lelki életre, amely által az ember szabaddá válik a testi élet alól. Nem vagyunk már hozzá kötve, testvérek. És amikor jön a halál, amely pillanatba talál bennünket, ha hozzá vagyunk kötözve, nagyon nehéz az Úr hívó szavára elindulni. Nagyon nehéz dolgok mennek végbe, nem is tudjuk mi ezt igazán, csak titokként kezelni, kedves testvérek. Mindent, amit tudhatunk erről, az Úr elmondott. Elmondta, hogy a futást el kell végezni, ahogy a Pál is elvégezte, és de szép dolog lenne a hitet mindvégig megtartani. Elmondta számunkra az Úr Jézus, hogy ő él, és azt ígéri, hogy akik befogadják őt és az ő megelevenítő lelkét, azt mondja, hogy ti is élni fogtok. Számomra igen nagy vigasztalás van az Úr Jézus keresztfán való szenvedésében, amikor a két lator párbeszédéről olvasunk. Az egyik gyalázza az Úr Jézust, gúnyolja és csúfolja, a másik lator pedig azt mondja a társának, hogy te méltán szenvedsz, mert te bűnt követtél el, te életet oltottál ki. De ő semmi bűnt nem követett el, és már is folytatja, Uram, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országoddal. És az Úr Jézus azt mondja, és ez egy csodálatos válasz, még ma velem leszel a paradicsomba. Tehát van élet a halál után, kedves testvérek, van élet azután a halál után, amitől mi annyira tartunk, ami a nagy mumus, amitől egyszerűen begörcsölünk, mert félünk attól, hogy mi lesz akkor, ha lecsukom a szemem. Félek attól, hogy mi lesz, ha be kell, hogy fejezzem ezt a földi életemet. És miért is mondtam az igét a legelején az alkalomnak, úgy szerette Isten a világot. Ebbe benne van, hogy Isten nem azt akarja, hogy az ember meghalljon, hanem azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Őt adta halálra, helyettünk, miattunk, érettünk, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. El ne vesszen. Vagyis ne kerüljön ki az élők sorából. Ne omoljék össze, ne szűnjön meg, hanem örök élete legyen. Ezt akarja az Isten, örök élete legyen. És mi mit teszünk ezért az örök életért, kedves testvérek? Jó lehet, Jézus érdeme az, ami egyedüli elégtétel ehhez, de mégis arról hallunk János evangéliumában, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi. Sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz, mert én az atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben megteszem, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Ha hisztek bennem, itt kezdődik. A hit nem más, mint bizalom. Vajon amikor felkelünk és kinyitjuk a szemünket, azzal a bizalommal ébredünk-e fel az éjszakai álomból, hogy Uram, ma is rád bízom magamat. Vagy telve vagyunk szorongással már az ébredés első pillanataiban, attól, hogy mi vár ránk. Főként, ha tudjuk, hogy mi vár ránk. Kedves testvérek, mit választunk? Hitbeli bizodalmat, vagy kétségeskedést? Melyik a mi utunk? És az Úr Jézus azt mondja, hogy az én nevemben, amit kértek majd, azt az Atya megadja. Az én nevemben. Mózestől kezdve hallunk arról, hogy a zsidó teológiában nagyon fontos volt a hivatkozás. Maga az Úristen is azt fogja majd mondani Mózesnek, a lelkére helyezi, hogy Izsáknak, Jákobnak az Istene vagyok én, mondd ezt neki, kinek a nevébe mész te hozzájuk. Ez egy nagyon fontos dolog. Az Új Szövetségben arról hallunk, hogy az Úr Jézus elé úgy mennek oda a zsidó népnek a képviselői, a mi atyánk Ábrahám. Aztán hivatkoznak arra is, hogy a mi atyánk mannát ették a pusztába. Tehát fontos a hivatkozás, kinek a nevében járulunk eléd, mit tett velünk az Isten. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ti ne hivatkozzatok másra, csak én rám. Ha kértek valamit az én nevemben, Jézus számára ez garancia lesz arra, hogy amit az ő nevében kérünk, az jó lesz, mert az ő nevében kértük. Az imádság különösképpen is fontos dolog, a lélek lélegzett vétele. Ahogyan az embernek a szervezete nem létezhet lélegzett vétel nélkül, mert összeesne a tüdőnk, és nem kapna elég oxigént a szervezetünk, ugyanúgy, kedves testvérek, összeomlik az ember, hogyha nem tud mennyei lélegzett vételt venni, ha nem tudunk bele szippantani mélyet a mennyei levegőbe, egy-egy őszinte átadott imádság révén, hogy kedves testvérek, nincs erő a tovább lépéshez, hogy csak összeomlás van, hogy csak síralom van. Az imádság kegyelem, az imádság erőforrás. Láthatjuk ezt az Úr Jézus életében is. Nagy csütörtök este vért verejtékezve imádkozik, látszólag erőtlen az Úr, de mégis micsoda erő van az imájában. Ki tudja fejteni, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te. Micsoda erő kell ahhoz kimondani, legyen meg a te akaratod. Ha kértek valamit az én nevemben, azt megadja az én mennyei Atyám. Vajon amikor imádkozunk, valóban úgy fejezzük-e be az imáinkat, Atyám, az Úr Jézus nevében, az ő érdeméért, tudom, hogy csak azért járulhatok eléd. Vajon sokszor gyenge imáink nem azért erőtelenek-e, mert a magunk érdemeibe bízva állunk az Isten elé, mert el is feledkezünk arról, hogy Jézus mire intett bennünket, az én nevembe kérjétek, és az megadatik ti néktek. Olyan csodálatos dolog az ószövetségi képet, mikor használja az Úr Jézus az imádságra, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és a te Atyád, aki titkon van, megfizet neked. Ez a belső szoba, amikor utána nézünk, gyakorlatilag a zsidó lakásnak az éléskamrája volt. Tehát amikor egy zsidó ember el akart csendesedni, bement az éléskamrába, ami el volt sötétítve, le volt választva, egy vastag függönnyel a lakás többi részétől, és mielőtt felemelte volna a szavát az élő Isten elé, bármit kért volna, ott volt a szemei előtt az éléskamrába mindaz, amilyen van, és mindaz, amilyen nincs. Tudatosította magában, hogy Uram, mim van, miért adhatok hálát. Ott volt a szeme előtt az éléskamrája. És ott volt a szívébe a fájdalom is, hogyha az üres volt. És úgy vitte a szívét az Isten elé. Vajon a mi életünk éles kamráját jól látjuk-e, amikor könyörgünk, amikor elkezdünk imádkozni? Vajon tudunk-e először hálákat adni? És de jó lenne el nem felejteni, én Jézus érdeméért mehetek az Atyához. Én Jézus ereje által juthatok az én mennyei Atyám trónusához. És de jó dolog, hogy felhatalmazott. Kérj az én nevemben. Legyen Jézus jelenléte szűrő az imáink számára. Először kérdezzük meg az Úrtól, Uram, jónak tartod-e, ha én ezt kérem? Te tőled való-e? És Isten meg fogja áldani és szentelni az imáinkat. És hogyha olyan kétségek gyötrenek bennünket, hogy a mi imáinkat nem hallgatja meg valamiért az Isten, mert bűnösök vagyunk, mert elfordult tőlünk az Úr, akkor legyünk figyelmesek arra, hogy Isten soha nem fordul el az embertől. Isten előtt minden szavunk, még a sóhajunk is számon van tartva. Soha nem felejtem el, még gyermek voltam, fiatal, és a lépcsőházunkból az egyik bácsit vitték le, a mentősök, már az utolsókba volt, nagyon súlyos rákos beteg volt, és hát az élet nagyon megpróbálta. Nagyon sok dolgot elkövetett, amit nem kellett volna. Sok bűne volt, ő ennek a tudatába volt, amikor a mentősök őt vitték, és a felesége bekopogtatott hozzánk, és csak annyit mondott édesanyámnak, hogy Ilonka, jöjjön, mondjon valamit a férjemnek, mert én már nem hiszem, hogy haza fog jönni. És emlékszem gyerek fejjel, hogy édesanyám mit helyezett a szívére. Ernő, csak egy mondatot mondjon, Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek. És azt mondta a feleség, hogy Ilonka, amíg le nem csukta a szemét, végleg össze volt kulcsolva Ernő keze, és mozgott a szája, hogy Uram, irgalmazd nekem. És az ember tudja, hogy ezek az imák annyira mélyből fakadnak, annyira őszinték. Az az Isten, aki az egyetlen egyét odaadta érettünk, ne hallgatná meg a mi vágyódással teli könyörgésünket, amikor ő utána kiáltunk. Hát alig várja, gondoljunk a tékozló fiú történetére, az atya szeme minden áldott nap az úton figyelte, mikor tér haza az a tékozló gyermek, és amikor meghallja a bűnbánat szavait, szinte azzal egy időben, nem elvárva azt, megöleli, és azt mondja, hogy hozzátok a ruhát, a gyűrűt, a sarut, az én fiam meghalt, elveszett, és most az én fiam feltámadt, és él. S nagy bánatunk, hogy a testvér nem tud ennek örülni, aki az atya házában élt, nem tud örülni testvére újjászületésének, mert neki is erre lett volna szüksége. Jézus nevében csodálatos erő van, kedves testvérek, úgyhogy buzdítsuk a mi szívünket, és próbáljuk a mi ima életünket azzal erősíteni, hogy bátran hivatkozzunk az Úr Jézus ígéretére, Uram, te hatalmaztál fel engem, arra, hogy a te nevedben kérjem. És miért fogja megadni nekünk mindez, ami mennyei atyánk, amit Jézus nevébe kérünk, hogy megdicsőítessék az ő neve, hogy láthatóvá váljék rajtunk az Isten szeretete és kegyelme. Aztán hogyan lehet a miénk Istennek ez az üdvözítő pártfogása? Azt mondja Jézus, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, ha szerettek engem. Ezzel azt mondja Jézus, hogy engem nem kell szeretni. Én ezt nem követelem meg. A te döntésed. Szeretsz-e engem? Pétertől háromszor kérdezi meg, az áruló Pétertől. Annyira a lelkünkbe van, és legyen is ott Péternek ez a tagadó szava, amikor először az eredeti szövegben az ember utána néz, ez különösképpen benne marad az ember lelkébe, fülébe, mit jelentettek ezek a tagadó szavak. Semmiféle megtapasztalásom nincs ezzel az emberrel kapcsolatban. Hát hogy? Hát az anyósát nem gyógyította meg az Úr Jézus Péternek? Hát lement a magas láza, az Úr bement az otthonukba, és megváltozott minden. Nincs megtapasztalása, hát ő kapta meg a mennyei atyától az ige megértésének az első csodáját, hogy felismerhette az atya kijelentése által, hogy kicsoda az az Úr Jézus, akivel ők együtt vannak, nap mint nap. És azt mondja, hogy nincs megtapasztalásom, nincs élményem, semmi nem köt vele össze. Hogy fájhatott ez Jézusnak? De Jézus szerette Pétert, ezért keresi a tekintetével, ez egy gyönyörű dolog. Keresi, míg nem találkozik az a két szempár. S Péternek eszébe jut, mit mondott az Úr, imádkozom érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus ezért vállalja a kereszthalált, hogy ne vesszünk bele a fájdalomba, ne vesszünk el ennek a világnak a nyomorúságai között, ne vesszünk el az istentelenek között, ne vesszünk el a gonosznak a kísértései között. Ha hisz valaki ő benne, ha szerettek engem, akkor a hit cselekedetekben is meg kell, hogy nyilvánuljon, és azt mondja az Úr Jézus, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Mit parancsol az Úr Jézus? Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Olyan könnyű első hallásra, Aztán rájövünk arra minden napokba bevíve ezt a csodálatos igét, hogy hogyan szeretett Jézus minket, odaadta magát. Teljesen. Arcul üthették miattunk, gúnyolhatták, keresztre is feszíthették. Meddig tudok én elmenni a szeretetben? Hallom sokszor, hogy hát én háromszor köszönök másoknak, aztán ha nem fogadják utána, én bizony nem köszönök. Ugye, mint amikor Péter megkérdezi az urat, hogy hányszor kell nekem megbocsájtanom az én fele barátomnak? És azt mondja az úr, hogy még 70-szer, 7-szer is. Péter, nincs limit, az Isten szeretete nem limitált. Mérték nélkül szeret az Isten, gyöngéden szeret az Isten, mérték nélkül. És aztán azt mondja az Úr, hogy én kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad nektek. Vagyis azt jelenti, hogy Jézus azért jött, hogy a pártfogónk legyen. És amikor tudatában van annak, hogy halálát követően, majd megdicsőülése után, többé már nem lehet a tanítványok pártfogója tesz szerint, ezért fejezi ki így magát, hogy másik pártfogót fog számotokra küldeni. A pártfogó, a parakalein görög ige, azt jelenti, hogy maga mellé hívni, segítségül hívni. Ő lesz majd az a megelevenítő lélek, akit magunk mellé hívhatunk, akit segítségül hívhatunk. Védő ügyvédet is jelent a pártfogónak a funkciója. Aztán a keresztény lelki gondozásnak is az egyik alapja a paraklétosz, mert hiszen mit jelent, az Új Szövetségben több helyen is hallunk erről, mit jelent a paraklétosz, buzdító, bátorító, vigasztaló. Buzdító, bátorító, vigasztaló. Isten mennyire tudja, hogy mire van szükségünk, hogy kire van szükségünk, hogy minket állandóan buzdítani kell, hogy nem szűnhet meg bennünket bátorítani, mert bátortalanok vagyunk a jóra, de nagyon bátrak a rosszra. Buzdítania kell, és mivel törékenyek vagyunk és érzékenyek, nem győz minket vigasztalni. Ézsaiás próféta könyvében hallunk arról, ahogyan az anya vigasztalja fiait, én úgy vigasztallak titeket. Kedves testvérek, amikor elvétetnek mellőlünk a szülők, akkor egy óriási nagy űr támad az életünkbe, mert ők biztos bástyát jelentettek, igazi pártfogókat. Mert ha bármi történt az életünkbe, ugyan kihez mehettünk? Kinek mondhattuk el őszintén mindazt, ami minket érintett, ha valami fájt? Az volt az első, hogy elmondtuk, megosztottuk velük. És amikor már nincsenek, bármennyire is bízunk férjünkbe vagy feleségünkbe, a szülői kapcsolat egészen más, más dologról szól. És vajon ki lesz a mi pártfogónká? Ki fog bennünket vigasztalni most már, amikor árvává lettem? Azt mondja az Úr Jézus, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. A görög nyelven itt az igében az orfanos szó jelenti az árvát, árva az a gyermek, akinek meghal a gyámja. Vagyis az a személy, aki őt pártfogolta, vigasztalta, jogilag eljárt az ügyébe, és anyagilag is a gondviselője volt. Vagyis Isten átvállalja mindazt a funkciót, amit mi keresünk és várunk az emberektől ebben a földi létben. Van egy csodálatos idézet, az azt nyilvánítja ki, hogy azért csalódunk sokszor az emberekben, mert magasabb szintű szeretetre vágyunk, és mi mindig alacsonyabb rendű szeretetet kapunk. Ki adhatja meg ezt a magasabb rendű szeretetet? Hát a pártfogó. S Jézus azt mondja, jobb nektek, ha én elmegyek, mert elküldöm nektek a másik pártfogót, hogy veletek legyen mind örökké az igazság lelkét. Tudjuk, hogy itt az a szó szerepel, ami azt jelenti, hogy a valóságnak a lelke, Szó szerint az el nem rejtett valóságot fogja kijelenteni nekünk, ez pedig nem más, mint a valóságos Isten. Nem erre van szükségünk. A reformáció hónapjában, kedves testvérek, kemény beszéd lesz, amit én mondok, de nekünk nem konferenciákra van szükségünk, nem szoboravatókra, nem valami elfont elméletekre, újabb reformációi könyvsorozatra. Én úgy gondolom, hogy nekünk a pártfogó megtapasztalására, az Isten valóságos megélésére, közelségére van szükségünk, s az ige egyháza vagyunk, de jó lenne egy reformációi evangelizáción részt venni, ahol az Isten igéje szólhat minden emberhez, hogy eljussanak az igazság megismerésére, Jézus Krisztushoz, az üdvösségre. Kedves testvérek, balzsam a lelkünknek Jézus minden szava, nem hagylak titeket árván. Kedves testvérem, ha az élet most olyan időket hoz a számodra, hogy úgy érzed magad, mint egy árva madárka, elhagyatottan, magányosan, mint akinek nincs kivel megosztania élete legfájóbb gondjait, Jézus azt mondja, én nem hagylak téged árván. Minden megtett azért, hogy mi ne maradjunk árván. Ezért még egy kis idő is a világ többé nem lát engem, mondja az Úr, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Gyönyörű, amikor az Ószövetségben Jób már kifejezi ezt a látást hitáltal, tudom, hogy az én megváltóm él, és hogy megáll-e por fölött, és bár az én bőröm is lefoszlik rólam, szemeimmel látom meg őt, saját szemeimmel, meglátom őt, ez az örök élet ígérete. Pál apostol azt mondja, hogy most még tükör által homályosan látjuk Istent és az ő dolgait az életünkbe, egykor pedig majd színről színre valóságosan látjuk a valóságot. Nem gyönyörű? Isten nem megvezetni akar bennünket, nem elrejteni akar előlünk dolgokat, hanem ellenkezőleg azt akarja, hogy minél világosabban, egyértelműbben tudjuk őt megtapasztalni. Ezért az utolsó vers egy csoda számunkra, aki befogadja parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Nem az, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, mondja Jézus, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Tehát hiába fogjuk azt mondani, hogy de Uram, én 30 évig a presbitered voltam, meg legalább 25 évig a gondnokod, nem ettől fog Jézus szíve megnyílni, hanem attól, amikor cselekedtük az ő akaratát. Mi az ő akarata? Özvegyek árvák meglátogatása, felkarolása, az Isten igéjének hirdetése, hogy minél több emberhez eljusson a Krisztusról szóló evangélium. Aki befogadja parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én atyám, én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Ez egy csodálatos ígéret. Miért nem lehet árva az ember? Mert az Isten szerető ember soha nincs egyedül. Vele van az Atya, a Fiú és a Lélek. Bizony kisvidéki gyülekezetekben, amikor elkezdődnek a segédlelkészeknek a szolgálatai, és csak néhány embert látnak a templomokba, gyakran hajlamosak a kezdő lelkészek arra, hogy nagyon számon tartsák a gyülekezetet, és bizony számolgatják, és szomorkodnak rajta, hogy csak öten voltak, csak ennyien voltak, csak annyian. És kedves testvérek, soha se számoljuk bele a jelenlevő közé az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. Az Úr Jézus is azzal buzdította magát, nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ó, bárcsak kijelenteni önmagát mi nekünk, és észrevennénk a mindennapokba, nem vagyok egyedül. Jézus nem hagyott itt engem árván, mert kísér, mert előttem jár az úton, mert áldásával körülvesz, és még lábamat is óvja az eleséstől. Kijelenti magát mi nekünk. Azt jelenti az itt lévő ige, láthatóvá teszi, kimutatja és kinyilvánítja magát. Kedves testvérek, avagy nem válik láthatóvá sokszor Istennek a kegyelme az életünkbe. Boldog az az ember, aki ezeket nem szerencsének nevezi, nem véletlennek, hanem nevén tudja nevezni. Itt volt Isten, és megsegített. Kedves testvérek, az Úr Jézus búcsú beszédeiben a pártfogót ígéri, és ez a pártfogó már életünk része kell, hogy legyen, mert pünkösd óta a Szentlélek korszakában él az Anya Szent Egyház. Hívjuk hát a Szent Lelket, könyörögjünk, hogy álljon mellénk, hogy legyen pártfogónk és vigasztalónk, s akinek van pártfogója, az többé nem szomorkodhat, nem félhet a haláltól, a betegségektől, a nyomorúságoktól, mert nem vagyunk egyedül, mert az élő Krisztus, a Szent Háromság velünk van. Isten építse meg a mi hitünket a mindennapokban is, hogy ezt így tudjuk látni. Amen. Augustinus imádságával fohászkodjunk a mi élő Istenünkhöz. Vigasztaló Szent Lélek, szállj le hatalmas erőddel szívem rejtekébe, s itass meg gyönyörűségednek forrásából, hogy semmiféle földi dolog mérgezett édességének ízlelésében örömöt ne találjak. Taníts meg akaratot teljesítésére, mert Istenem vagy, mert hiszem, hogy akiben lakozol, azt az atyának és a fiúnak a lakásává teszed. Boldog az, aki méltó arra, hogy vendége légy, mert általad az atya és a fiú is lakást vesznek nála. Jöjj már, jöjj, kegyes vigasztalója, a szomorú léleknek, minden ügyben védelmező, minden bajban segítő. Jöjj, aki megtisztítasz a gonoszságtól, aki meggyógyítod a sebeket. Jöjj, gyengéknek erőssége, elesetteknek fölemelője. Jöjj, alázatosaknak tanítója, kevélyeknek megalázója. Jöjj, árváknak kegyes atya, özvegyeknek édes bírája, jöjj, szegényeknek reménye, lankadóknak felüdítője, jöjj, minden élőknek egyetlen dísze, haldoklóknak egyetlen üdvössége. Jöjj el, Szentlélek Isten, jöjj és irgalmazz nekünk, vonj magadhoz minket, szállj le hozzánk kegyesen, hogy gyengeségünk a te erődnek, csekészségünk nagyságodnak tetszésére találjon, irgalmasságod sokasága szerint, Jézus Krisztus üdvözítőnk által, aki az atyával és veled él, és uralkodik örökké. Urunk, így fogad szívesen a mi imánkat, légy gyógyítója a betegeinknek, vigasztalója a gyászolóknak, légy oltalmazója, megelevenítője gyülekezetünknek, református Anya Szent Egyházunknak, szerte a világban a keresztjéneknek, engedd meg, Urunk, hogy élettel telhessünk be, és arról tudják meg, hogy mi a tieid vagyunk, hogy téged hordozunk, és a te parancsolataidat megtartjuk, és szeretünk téged. Engedd meg, Urunk, hogy ez ne csak a szavakban nyilvánuljon meg, hanem Krisztus követő életben. Szentlélek, Úristen, töltsd ki ránk kegyelmedet, Veni Creator Spiritus, jövel teremtő Szentlélek, Jézus nevében, Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.